Nagy szeretettel köszöntelek benneteket én is, és hozom a gyülekezetnek a köszöntését, ők is üdvözölnek benneteket nagy szeretettel. Legtöbben lehet, hogy személyesen át is adták a hétvégén, ugye a gyülekezeti táborba, de mégis aki nem tudott ott lenni, vagy tőlünk nem tudott ott lenni, hogy teljes legyen ez a köszöntés, így hozom ezt. Így olyan dolog volt a szívemen, hogy Isten királysága volt a téma is a táborba. Gondolkoztam, hogy hogyan növekedhet Isten királysága. És amikor gondolkoztam ezáltal, az volt bennem, hogy igazából úgy növekedhet leginkább Isten királysága, hogyha tud növekedni bennem. És minél jobban tud növekedni bennem, annál jobban tud növekedni rajtam keresztül is. Isten minél több részt kap belőlem, annál jobban tud engem is használni arra, hogy másokban, vagy másokra is átáradjon az az áldás, amivel engem töltött meg. Viszont ennek azért azt is el kell mondjam, hogy ennek azért meg kell fizetni az árát. Tehát, hogyha akarok növekedni, ha akarom azt, hogy Istenből még többet megtapasztaljak, hát az engedelmesség nélkül az nem megy. Úgyhogy ma erről akarok beszélni egy kicsit, hogy az engedelmességnek van ára, és persze, hogy van áldása is, hát különben nem érné meg. És sokkal nagyobb az áldása, mint az ára, de mégis az árat nekünk kell megfizetni, az fájdalmas, az áldást meg Krisztustól kapjuk. Ezt a címet adtam neki, hogy kiszúrtak velem? Vagy mégsem? Gondoltok bele, elárulok nektek egy titkot. Sok választása nem volt a gyerekeimnek, hogy most ma itt legyenek velem és a feleségemmel. Ugyanis egyik még 4,5 éves, másik 2, tehát igazából nekik egy dolguk volt, hogy engedelmeskedjenek és eljöjjenek. Értitek? Tehát, hogy most akkor ezt kiszúrtunk velük? Meddig lehet ezt csinálni? 18 éves korukig? Fiam, még nem vagy 18, el kell velem, gyere! Lányom, 18, még nem vagy, el kell velem, gyere! Jó, kiszúrtak velem! Átköltözünk egy másik helyre. Indított az Úr, gyülekezetet fogunk plántálni egy másik helyen, egy másik városba, egy másik országba. Hát menjetek! Most beszéltem egy barátommal, Németországból költözött haza, 4 tinédzser fia van, és mondták, hogy gyerekek, azt mondta az Úr anyának, mert nekem, költözzünk haza. Jó, apa, sziasztok. De akkor ti hol lesztek? Hát megoldjuk. Szóval nem úgy van, ha mi megyünk, az egész család megy. Hát jó kiszúrtatok velünk. Hát jó kiszúrtatok velünk. Ide járunk iskolába, itt vannak a barátaink. Ti menjetek. Nem ilyen érzés néha, hogy muszáj. Vagy úgy ránk erőltetik. De miért mondom ezt? Azért, mert figyeljetek meg egy dolgot, hogy az engedelmességnek ára van, hogy ha te engedelmeskedsz, azt az árat nem csak te fizeted, hanem a családod, a barátaid és a körülötted levő emberek is. És érinti őket, ha tetszik nekik, ha nem. Én nem tudok úgy engedelmeskedni Istennek, hogy az ne legyen hatással a házasságomra, a családomra, a barátaimra, a gyülekezeteimre, amikor még volt privát munkám, ugye a munkatársaimra. Tehát ez mind hatással van a többi emberre, ha szeretik ők ezt, ha akarják ők ezt, ha nem, akkor is. Értitek? És ugyanígy velem is történik olyan dolog, hogyha valaki engedetlen, ez rám is van hatással, mert mondjuk azért nekem is békétlenséget okoz, több munkám lesz, mert valaki nem csinálta meg jól a munkát a munkahelyen. De értitek, azért sok mindenki fizeti ennek az árát. De megéri-e, vagy nem? Hogy van az, hogyha én egy odaszánt hívember vagyok, hogy tudom azt megcsinálni, hogy a gyerekeim ne rokkanjanak bele, és ne legyenek ilyen valláskárosultak, vagy valláspatológián kikötő emberek, akik ugye azt mondják, hogy bármi, csak azt nem. Vagy sokan vagyunk első generációs keresztények, tehát mi megismertük az Úr Jézust, kihívott bennünket a bűnből, alkohol, buli, stb. Mindenféle szexuális kapcsolatokból, és hogy tudjuk megvédeni a gyerekeinket, az unokáinkat attól, hogy ők ne menjenek át ezeken a dolgokon, vagy a szeretteinket, érted, hogy ne kelljen nekik ugyanezeken átmenni, és mégis Krisztushoz tudjanak jönni. Vagy hogyha én egy gyerek vagyok, és szeretném, hogyha a szüleim, nagyszüleim, testvéreim megtérjenek, akkor hogy legyek egyszerre engedelmes Istennek és nekik, hogy most a vasárnapi ebédre maradjak otthon, meg most együtt kell legyen a család vasárnap, mert vasárnap a legfontosabb, vagy hát vasárnap vannak a legnagyobb sportesemények, és eddig mindig közösen néztük, meg hát én focistának készültem, vagy kézilabdásnak készültem, és ugye vasárnap vannak a meccsek, és vasárnap kell ott lenni, és akkor hogy legyek engedelmes ebbe is, meg Istennek is, hogy hát higgyek benne, hát, akkor mondjuk megtartjuk a szombatot, vagy a szerdát, nem lesz jó. Nem a nappal van a baj, értsétek jól. Most vasárnap, vagy szombat, vagy szerda. hanem az, hogy mikor van szent összegyülekezés. Mikor vannak ott a testvérek, a hittestvérek, amik Isten tud bátorítani, ahova engem behelyezett. Éppen ezért adtam ezt a címet, hogy kiszúrtak velem, vagy mégsem. És akkor tovább megyek, hogy az engedelmesség, hogyha egy ilyen receptes könyvet néznénk, hogy mi kell az engedelmességhez, vagy miből áll az engedelmesség, akkor ha ezen gondolkozom, hát nem azt mondom, hogy én ezt megfejtettem, nem egy definíciót akarok nektek adni, vagy egy ilyen szótári megfogalmazást, de az engedelmesség valahol igazodást jelent. Akinek engedelmeskedem, hozzá igazodom. Az ő terveihez igazodom, az ő napirendjéhez igazodom, az ő értékrendjéhez igazodom. Ha Istennek vagyok engedelmes, akkor hozzá kell igazodjak. És gondoljatok bele, hogyha van két olyan összeillő rész, az könnyen igazodik egymáshoz. De az egyik deformált, akkor azt reformálni kell, hogy ugye újra konformálhassuk, hogy teljesen egészét tegyük, és minden rendben legyen. Tehát értitek, hogy azért nem olyan egyszerű. Én odaértem azt is, az engedelmességben van tisztelet is. Ha valakit tisztelek, akkor persze elfogadom a véleményét, elfogadom a gondolatait. Tisztelem a szüleimet, tisztelem a tanáromat, tisztelem a vezetőket, tisztelem a barátaimat is, amit ők megharcoltak, és azt mondom, hogy ebbe igazuk van, ebbe igyekszek egy kicsit hozzájuk illeszkedni. Tisztelem a feleségem, tisztelem a férjem, akinek ez van, ugye, és akkor próbál illeszkedni. Egyébként el kell mondjam, hogy a tisztelet nincs messze a félelemtől. Ugye Isten félelem, mondják ezt is a mélységes tiszteletre. Lehet, hogy valakibe nem egyfajta hódolat, vagy egy ilyen fantasztikus érzés van, amikor tisztel mást, hanem a félelem. Hogy engedelmeskedek, mert félek, hogy rossz lesz. Félek, hogy nem fog szeretni. Félek, hogy nem kapok meg valamit. Igaz? Félek, hogy megbuntat Isten. Félek, mit fog mondani. Félek, valami jó dolgot kihagyok az életemből. Tehát lehet, hogy valakinek az engedelmességben egy félelem is van. És lehet, hogy azért kezd el igazából Isten tiszteletre járni, vagy Bibliát olvasni, mert fél. Fél Istentől, fél a kárhozattól. Ezek valós dolgok, én nem azt mondom, hogy nincsenek, de ne azért legyél hívő, mert félsz. Azért legyél hívő, mert már nem félsz. Mert megismerted az Úr Jézust, és többet adott ő, és most már nincs félelem. Mert az életedet se félted. Ha kell, oda tudod adni Jézusért. Tehát ne a félelem, az nem olyan jó dolog. Ugye? És azért az engedelmességben van alázat is. Mert alázat nélkül, úgy, hogy a másikat különbnek tartom, a másikban nem ismerem föl, hogy Isten tett bele értékeket, azért anélkül nem lehet engedelmeskedni. De hát, hogyha nekem van egy világi főnököm, vagy egy világi tanárom, vagy világi szüleim, vagy világi házastársam, akkor mit engedelmeskedjek neki? Hát azért belé is helyezett Isten nagyon sok képességet, ajándékot, és hogyha te Istent szereted, akkor elfogadod, hogy Isten őt is használja abba, hogy tudjál növekedni, előrébb menni, és gyümölcsöző legyen az életed. Érted? Amikor én engedelmes vagyok a szüleimnek, már amiben nem ütközik Isten szavával, vagy Isten véleményével, akkor valójában Istennek vagyok engedelmes. Amikor engedelmes vagyok a házastársamhoz, akkor valójában Istenhez vagyok engedelmes. Éppen ezért nem csak a házastársam, nem csak a szüleim, nem csak a tanárom vagy a főnököm áldását várhatom, hanem az Istenét is. Menjünk egy picit tovább, és igen, erről beszéltem, hogy tudjátok, jó dolog az engedelmesség, de van egy ár, amit ki kell fizetni. És tudjátok, tök korrekt Isten, tök korrekt, nagyon-nagyon jó fej Isten. A Bibliában le van írva, hogy mi az ára ennek az egésznek. Igaz? Hogy ő mit fizetett, meg te mit fizetsz. Egyébként ő fizette a többet, de valamit nekünk is meg kell fizetni. És azt mondja, Isten, tessék, itt van. És mennek az emberek azon, hú, mennyibe kerül? Ó, jaj. Építkezünk, megyünk csillával, néztünk csempét, járólapot, hú, az nagyon tetszik, oda még megnézzük, fúj, nem is tetszik. Ennyiért, fúj, perük ki a fejünkből. Ugye milyen ronda? Nagyon ronda. Ugye? Egyből. Tehát ilyenek vagyunk mi is. Nézzük az árakat. Mennyibe kerül? Hú, mit kéne ezért adni? Ú, de szeretnék én is. Hú, olyan jó neked. Ú, olyan szép család vagytok. Ú, vagy látszik, hogy Isten megállt téged. Hú, hogy becsülnek téged a munkatársaid. Hú, hogy hova jutottál a ranglétán. Milyen jó megy a tanulás. Hú, milyen jó szolgálatod van a gyülekezetben. Hú, mennyi barátod van. Hú, hogy szeret ez a család, aki körülvesz testvéreid, szüleid. Ú, de jó neked. Úgy szeretnénk mi is ott lenni. Csak kedvesem, hát akkor meg kell fizetni az árát. Neked. Érted? Hogy a te részed ugyanilyen áldott lehessen. És akkor térjünk rá a lényegre, mert ez csak a bevezetés volt, a lényeg az ige. Ábrahám történetéről szeretnék beszélni. Ábrahám föl kellett áldozza Izsákot, mondanám, jó kiszúrtak Izsákkal, ugye? Vajnem, hogy leszúrták, de jó kiszúrtak vele. Nézzük csak meg, hogy is volt ez az egész. Ábrahámról úgy beszél a Biblia, mint a hit atyáról, és azt mondja a Szentírás, hogy Ábrahám nagyon komolyan hitt Istenbe, sok mindennel megáldotta Isten. Volt egy nagyon-nagyon engedelmes, nagyon szerető felesége. Gondoltok bele, mi mennyit megcsinált a feleségével, és mégis szerette, és hűséges volt hozzá minden körülmények között. Most ebben nem megyek bele. Akit érdekel, olvass el, hogy kinek adta oda, meg miért, meg hogyan, meg stb. És volt egy csomó szolgája, jószága, olyan ütőképes hadserege volt, hogy királyok, több király, városállam királyát megszégyenítette. Egy nagyon gazdag ember, nagyon áldott ember volt. Hit Istenbe. Olyan dolgokat tapasztalt meg Istenbe, amit az édesapja és a többi rokona nem. Hallgatott Istenre, és mert mozdulni, elmerte hagyni az országot, egy tök idegen helyre menni, mert Isten vezette. Tehát azért megfizette az engedelmességnek az árát. Volt egy nehézség a szívében, volt egy hiány, és mondta is Istennek, Istenem, annyi mindennel megáldottál, de kire hagyjam a szellemi örökséget? Kinek tudom úgy szívből átadni a hitemet, elmondani ezeket a megtapasztalásokat? Jó, van itt pénz, meg minden, de kire hagyom majd ezt? Szolgára? Ó, olyan jól lenne, ha lenne egy saját gyerekem. És nagyon sokat imádkozott ezért, és Isten adott neki ígéretet, akkor 90 éves volt, akkor vártak, és 99 évesen Isten megint meglátogatta őket, és végül is Ábrahám 99 éves volt, felesége 90 körül, amikor megszületett a fiuk. Így olvassuk ezt Mózes első könyve 21-es fejezetéből, az első pár versben, az első 5 versben. Azután meglátogatta az Úr Sárát, Ábrahám feleségét, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogy megígérte. Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak öregkorára. Abban az időben, amelyet megígért neki Isten. Ábrahám Izsáknak, örömnek, nevetésnek nevezte el az újszülött fiát, akit Sára szült neki. Azután körülmetélte Ábrahám a fiát, Izsákot 8 napos korában, ugyan megparancsolta neki az Isten. Ábrahám 100 esztendős volt, amikor fia Izsák megszületett. 99 évesen fogant, már 100 éves volt, amikor megszületett. Gondoltok bele, azért hosszan várt Ábrahám. Micsoda öröm lehetett ez, hogy az ő engedelmessége, az ő hite, ha hosszú ideig is kellett nehézségeket átélnie, de a hite az engedelmessége által áldást kapott. Egy olyan áldást, ami teljesen megváltoztatta az életét, a családja életét, és még azt mondom, még a hívőknek az életét is. Kapott egy gyereket Istentől, amire várt. Érted? És hosszan várt. Tehát micsoda áldása van annak, ha engedelmesek vagyunk, és figyelünk Istenre. Tudod, mi a legnagyobb áldása? Hogy Istennek az ígéretei, amiket általánosságban olvasunk a Bibliába, és minden ember, minden hívő emberre igaz, és azok a személyes kijelentések és ígéretek, látások és elhívás, életelhívás, amit neked adott, azokat Isten beteljesíti, és megáll téged, hogy helyt tudjál állni, és áldott legyél ebben a pontban. Tudod, mit jelent az, hogy áldottnak lenni? Hogy annyira ott van Isten jelenléte az életedben, hogy ezt tükrözöd, és ezt adod tovább másoknak. Lehet, hogy nem vagy nagyon gazdag, lehet, hogy nem vagy nagyon egészséges, de mivel Isten ott van veled, ezért ezt át tudod adni másoknak a környezetedbe. Micsoda áldás? Micsoda áldás ez? És egy kicsit tovább megyek, ez az engedelmesség áldása, és most, hogyha a 22-es fejezethez lapoztok, ugye itt pedig az engedelmesség ára jelenik meg. Az engedelmesség az nem olyan dolog, amit egyszer kell megcsinálni. Az engedelmesség lépésekből áll. Az engedelmesség pici lépésekből áll. Képzétek el, Szeged és Debrecen között több 100 kilométer van. Hogy lehet ezt a kilométert leküzdeni? Hát egyesével. Igaz? Ha gyalog jönnék, több nap kellene lehet, vagy egy egész nap. Mondjuk az én kondimban lehet, hogy több nap.
több év.
Nem, azért az egy nem. De értitek, tehát, hogy kocsival is nézi az ember, hány kilométer van még hátra, mennyi van még hátra, stb. Ilyen az engedelmesség. Lépésről lépésre, egészen a teljességig. Ez nagyon fontos. És történik valami, nézzük csak meg, hogy mi történik itt az életében Ábrahámnak. Ezek után történt, végre megkapta a gyerekét. Ez az Izsák növekszik, már tinédzser, már tizenéves. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmutatok, megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát, fát is hasogatott az áldozathoz, azután elindult arra a helyre, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz, maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda. Imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet, meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő így felállt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, hát itt van a tűz, meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább, ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amikor kinyitott Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyal a mennyből, Ábrahám, Ábrahám! Ő így felállt, itt vagyok! Az angyal így szólt, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt! Mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. És picit tovább olvasom. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta, magamra esküszöm, így szól az Úr. Mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyi lesz, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján, a te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyel áldást a föld valamennyi nemzetsége, mert hallgattál a szavamra. Amen. És gondoljatok ebbe bele, hogy milyen fantasztikus, nem? Hogy öreg korodra végre van egy gyereked, vagy amit ma annyira szerettél, érted? Hogy gondolj bele, vannak meddő párok, és egyszer csak fogan egy gyerek, és annyira örülnek neki, hogy végre megvan, vagy egész életedbe tettél félre, és eljutsz, hogy megvehetek egy lakást, vagy megvan a házam, annyira nagy öröm. És akkor eltelik egy kis idő, és Isten egyszer csak megint szól hozzád, hát ez tök jó, hát hívők vagyunk, de azt mondja, hogy Ábrahám, mondja neked ugye a saját nevedet, és azt mondja, itt vagyok, Uram, valami áldás, vagy mi történik megint? Ábrahám, kérdik tőled valamit. Ugye azt kérdezte Ábrahám, hogy Izsák hol van? És akkor mondta Ábrahám, hát mire gondolsz pontosan, Uram, itt kaptam ajándékot tőled, hát Izsák itt van. És mondja Isten, oké, figyelj csak, szeretnék tőled kérni valamit. Tudom, hogy eddig engedelmes voltál, és az engedelmesség az egy kulcs volt ahhoz, hogy én megáldhassalak. Szeretném, hogyha most is engedelmes lennél. Én szeretnék egy dolgot kérni tőled, a fiadat, az egyetlenedet. Mit is jelenthet ez? Fölírtam magamnak két dolgot is. Az egyik az, hogy a fiú, ugye héberül Bennek szokták mondani, mint a Ben Hur, biztos hallottátok ezt, és ennek a szótöve, vagyis hát amiből jön ez a szó, az a bánáh, az azt jelenti, hogy ráépíteni, rárakni valakire valamit. Tehát úgy gondolkoztak, hogy a gyerek, a fiú vagy a lány a családba, hát arra fog építeni a család, arra építjük a családunkat, hát majd vagy belőle fog építkezni ugye a generációnk. Tehát így gondolkoztak a gyerekről. Ábrám is így gondolkozott, hogy na, az életemben végre van egy biztos pont, tudom, hogy Istentől kaptam, egy kijelentést, ez legyen ez most munkahely, gyülekezet, egy hely, egy párkapcsolat, gyermek, bármi, amit Isten adott, de jó, erre végre építhetem. És azt mondja még egy dolog, hogy fogd a fiadat, a te egyetlenedet. Érdekes volt, hogy ekkor nem Sára az egyetlene, nem a felesége a legfontosabb kapcsolat az életébe, hanem egy gyerek. És tudod, ez most itt egy fontos pont nekünk, tanulság hívőknek, hogy Istennek az áldása sose legyen akadály az életedbe. Tehát ne az áldásokra koncentrálj, ne ezekre vágyjál, ne ezek töltsék be csak a szívedet, mert lehet, hogy ez meg fogja fakítani a kapcsolatot, meggyengíti a kapcsolatot azzal, akitől kaptad az ajándékot, az áldást. Érted? Előbb-utóbb még lehet, hogy bálványá is fog válni számodra. Kaptad, imádkoztál, megharcoltál. Szóval lehet, hogy elönt a büszkeség. Igen, nekem van, én imádkoztam, nekem megadta Isten, neked nem, hát neked még kéne. Értitek? Sokszor visszafordul ez a másik oldalra az ember életében. De hát ne váljon bálványá, és ne ragadj le pusztán az ígéretnél, vagy annak a beteljesedésnél, az áldásnál. Tehát látjátok, hogy amikor így tekint valaki valamire, hogy ez az én egyetlenem. Most aki látta ilyen régi film, látja, hogy a fiatalok már nem is tudják, hogy Gyűrűk ura volt egy ilyen film, és akkor tudjátok, ez a drágaság. Tudod, amikor leragadok ennél, hogy ó, Isten adta. Úgy akartam egy párkapcsolatot. Most már mi összeolvadt páros leszünk, és mi mindig csak együtt leszünk, és csak egymás mellett ülhetünk. Egész végig a gyülibe, és csak együtt beszélgetünk, és a végén együtt megyünk haza, és senki nem lehet ott közeletekben, és senki nem tud veletek beszélgetni, és már senki nem a barátod, mert te annyira megkaptad ezt az áldást. Igaz? De folytathatnám, a gyerekem, jaj, mennyit imádkoztam. Jaj, nehogy történjen vele valami, jaj, nehogy ez legyen, nehogy az legyen, nehogy az legyen. Tanulnunk kell, nem jöhetünk vasárnap, nem mehet el ide, nem mehet oda. Fegyelmezettebb életet élünk. Néhány szülő elég laza a gyülekezetben, nem akarom, hogy vele barátkozzunk, vele tartsuk a kapcsolatot, nem? Elitiskola, sok tanulás, nagy elvárás, minden egyéb. Egészségem, megkaptam Istentől. Jaj, Covid van, el ne jöjjünk, nem, csújjuk be az ajtót, szúnyoghálót, Covid hálót, minden hálót. Ilyen. Még az internetet is, mert hát azon a hálón keresztül is jöhetnek vírusok, de tudjátok, ezért kell a tűzfal. Be kell csukni. De nem ilyen néha az ember, értitek, hogy ami áldás és Istentől van, a végén ez akadályoz meg. Negatív hatással van az Istennel való kapcsolatra, sőt, most ha Izsákról, Ábrahámra beszélek, a házastársi kapcsolatra, képzeljétek el, hogy az érték ítéletére is, mert elfogult a fiával szemben, mert kivételezik, amikor főleg gondoltok bele, idős korára valakinek születik egy gyereke, ugye úgy van bele, jaj, milyen idős, hogy föl tudom-e nevelni, többet aggódok miatta, kevesebbet engedek neki, jobban féltem, máshogy gondolom. Ezt láthatjuk akár ugye Jákob életébe is majd, hogy hogyan bánik ugye Józseffel. Tehát ugye ez nem jó. És azért el kell mondjam, hogy ez negatív hatása van a fiának az identitására és Izsáknak. Gondolj bele, így nő föl, apuka szárnya alatt. Tudjátok, milyen borzasztó? Látok olyan szülőket, és apukában is van ilyen, de anyukában még több, akinek van ilyen 30-40 éves gyereke, és szeretné magához kötni. És persze úgy örülnék, ha boldog lennél, végre lenne unokám, úgy örülnék, hogy... Dehogy örülne, nem igaz, ez csak mondja. Tudod, miért nem? Mert mindig az, hogy voltál, miért hagytál engem itthon, nem akarok egyedül maradni. És akkor addig könyörök, hogy végülis hazaköltözöl hozzá, vagy el se költözöl, ott vagy, mindig vele vagy. Ne értsetek félre, tehát ennek van egy egészséges része, amikor törődünk a szüleinkkel. De annyiszor láttam ilyet. Érted? Ismerek egy ilyen családot, és ugyanez volt, hogy végre a 38 éves lánynak jött egy udvarlója. Nem is akárki, egy baptista lelkipásztor, aki itt csinálta a mesterképzést Magyarországon, és Amerikából való, és mondta, hogy akkor ő szeretné ezt a lányt, nem magyar anyanyelvű, visszavinni Amerikába. És mondjuk azt mondta, hogy haj, mi lesz velem, olyan messze költöztök, nem fogom látni az unokát. És annyit sírt, hogy a lánya azt mondta ennek a fiúnak, hogy ne haragudj, nagyon messze van, nem tudom vállalni. Ma majdnem 50 éves, és egyedül van. De az anyuka nagyon boldog lehet, mert ő, ameddig a lánya él, ő nem lesz egyedül. De amikor majd ő meghal, ilyen önző, hogy nem gondol arra, hogy a lánya meg ott marad egyedül. Full egyedül. Mert se baráti kapcsolata nincs ennek a lánynak, mert annyira az anyuka, anyuka, anyuka. Apukában is van ilyen, ne értsetek félre. Tehát érted, hogy a fia identitására, Izsákra is ilyen negatívan hat az, hogyha az apja, te vagy az én egyetlenem, a drágaságom. Már mi jobban megértjük egymást, mint anyával. Gyere, beszélgessünk. Pót házastárs lesz szinte. Értitek, hogy ez borzasztó, amikor ennyire megborul egy kapcsolat. És Isten szerintetek gonosz, amikor azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám, szeretnélek ebből kimozdítani. Szeretném azt, hogy a normális családod lenne. Isten nem gonosz. Azt mondja, gyere, akkor megváltoztatjuk. De mégis olyan gonosznak tűnik az Isten, mert azt kérje, hogy áldozz fel Izsákot, a te fiadat. Nem gonosz ez az Isten? Gondolj bele, hát ha ilyen ma történne, hát ez a gyerek a pszichiátrián kötne ki, nem? És akkor azt mondja, hogy melyik szektából jöttél? Mi ilyet mondott apád meg anyád? Borzasztó! Izsák hogy nem kötött ki a pszichiátrián? Hallottak, nem? Ki köthetett volna?
Ne akart ölni az apám, azóta rémálmok gyötörnek, és Isten mondta neki. Borzasztó, mert az, hogy még apa beszél Isten, az oké, hogy Isten szólt hozzá, az már
nagy baj. Szóval érted, hogy mondhatta volna ezt. De Izsák nem ilyen rokkant lett, hanem Izsák olyan hívő lett, hogy az ősatyák közé soroljuk. Úgy nevezi Isten magát, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob istene. És továbbadta ezt a hitet. De hogy mégis egy ilyen trauma, egy ilyen engedelmességi lépés, ami egyébként, hát, őt nehezen érinti, mégis az édesapjától kéri Isten, hogy lehet mégis neki is áldás, egy gyereknek is áldás? Kötelező eljöjjek, kötelező ezt csináljam? Lehet, hogy te most így éled meg, de Isten meg akar téged áldani, és áldottá akar téged tenni. Aki idősebb, és van gyereke vagy unoka, ez meg a másik oldalt írja ezt, hát, hogy Isten most ezt neked szólja. Aki meg lehet, hogy ezt mondja, hát én 30-40 éves vagyok, pont a kettő között, vagy 50, na akkor rátok mind a kettő vonatkozik egyszerre, de lehet, hogy még nektek szüleitek is vannak, meg gyerekétek is, vagy ha nem, akkor hát itt van a lehetőség, hogy Isten fölrázom minket, mindannyiunkat. Értitek? Mi is történt itt? Tehát én próbálom ezt a kapcsolatot elgondolni, hogy hogyan történt, szól Isten és kérjet Isten. Szerintem nekem, ha szólna, nekem az első gondolat az lenne, hogy biztos, hogy nem ezt mondta Isten, hogy ez biztos, hogy nem Istentől van. Isten ilyet biztos nem kérhet. Azért ismerem annyira a Bibliát, hogy Isten nem gyönyörködik az ember áldozatba. És Isten soha nem kért ember áldozatot. Igaz? Tehát Isten soha nem kért egyszer se a Bibliába. Sőt, azt mondja, hogy utálatos dolog, hogyha valaki megöli a gyerekét, akár abortusz, akár ilyen gyilkosság, bármi, vagy ember áldozatot mutat be. Szóval ilyet nem kér. De mégis tőlem tényleg ezt kéri Isten? Ezt mondta Isten, ugye itt vagyok, oké, mutatok egy helyet, menjünk el. Jó, menjünk. Fogja a szamarát, fölnyergeli, fölpakolja rá a fát, viszi ugye a tüzet, a kést, azért nem volt egyszerű tüzet gyújtani, tehát lehet, hogy egy kis fákját ugye vittek magukkal, hogy este is mentek mindenhol. Mennek, kis élelmiszer, ott a fiú. Nem mondja a Biblia, hogy hány éves lehetett, ilyen tizenéves lehetett. Tehát, hogyha vagytok itt mondjuk 9 és 20 év között, akkor ti érezzétek magatokat olyan helyzetben, mint Izsák. Vegyek elő mondjuk egy 9-10 éves gyereket. Tehát 9-10 évesen ti nem vagytok ostobák, és ti tudjátok jól, hogy miről van szó, amikor Istenről beszélek, igaz? Akik itt vagytok legalább 9-10 és a fölöttiek. Tehát tudjátok azt, hogy mit jelent az Isten tisztelet. Tudjátok jól, hogy lehetne Istenhez közel kerülni? Tudjátok azt, hogy milyen áldozatot kérne tőletek Isten? Tudjátok azt, hogy miről kéne lemondani? Nem vagytok bolondok. Azt hiszitek, Izsák bolond volt, nem tudta? Mennek áldozni. Hát miért? Jártak rendszeresen Isten tiszteletre az édesapjával. Az Isten tisztelet akkor úgy történt, hogy családba építették az oltárt, és mutatták az áldozatot. Hát Izsák tudta, hogy milyen egy áldozatnak az elkészítés, egy Isten tisztelet, egy imádat. És azt mondja, hogy gyere, megyünk. Hát jó. Hol a bárány? Nem tudom. Hát gondolkozott rajta, hogy a szamarat fogjuk, vagy mi lesz, hogy lesz. menjünk, hát megyek apával. Ez a fiú szerette az édesapját, és bízott az édesapjába. Úgy volt vele, hogy ha apa mondja, elfogadom, engedelmeskedek apukámnak. Én megteszem érte, miatta. És megy tovább. Van egy szeretett kapcsolat, és mondok még egy érdekeset nektek, mivel Ábrahám 100 éves, pontosabban már 110-valamennyi, vagy 120 éves, érted Ábrahám, ez a fiú meg 10-valamennyi, szerinted egy 15 éves fiú egy 110 éves férfitől nem tudna elfutni, hogyha el akarna? Nem tudna a kezéből kiszabadulni, hogyha ki akarna szabadulni, és el akarna menekülni? Te szerinted úgy kötözte meg az apja, hogy közel rúgapák, hogy nem tudott volna elmenni? Tehát ez az Izsák, ez annyira szerette az édesmet, annyira megbízott benne, annyira engedelmes volt, hogy megengedte, hogy ezt megtegye az apja. Szerintem nem biztos, hogy értette, hogy mi történik itt, és szerintem Ábrahám se. Ez a történet nem írja le ezt a sok párbeszédet. Én el tudom képzelni, hogy mivel két férfiról, egy fiúról meg egy férfiról van szó, hogy nem sokat beszélgettek, mert Ábrahámnak se volt mit mondania. Meg gondolj bele, mentek, és mit mondjak? És tudod, agyal, nyár a feje, azt se tudja, mit csináljon, azt se tudja, hogy fogja megoldani, de mégis van a hit a szívébe, és az Isten iránt való engedelmesség, mert ezt mondta a szolgáinak. Figyeljetek csak! Eljöttetek velünk, 3 napja megyünk. Most ti nem jöhettek velem, tehát most nem lehet más segítségem. Hiába vannak hívő barátaim, hiába vannak hívő rokonaim. Most ezt személyesen kell megtegyem, ezt a döntést, ezt a lépést. Ti maradjatok itt. Most mi fölmegyünk, imádjuk az Istent, imádkozunk többes számban, és visszajövünk többes számban. Hogy nem tudom. Majd nem sokára mondom, hogy a zsidókhoz írt levél betekintést ad ebbe, hogy ugye hitte, hogy valahogy visszahozza a halálból akkor Isten Izsákot. Gondoljatok bele, hogy meglépi ezt, oda viszi a fiát, fölteszi rá a fát, a fiú engedelmes, viszi a fát, sétálnak, ott van a kés az apjánál, ott van a tűz, mennek tovább, és akkor egyszer csak eljutnak oda, gyere fiam, építsük meg az oltárt, tudod, kövekből összerakjuk, gyere, segíts még, tegyük rá a fát, föltettük, fiam, add a kezedet, érted, de nem tudom, hogy történt, de biztos nem volt egy kellemes történet. Gondolj be, amikor ezt kell mondani, akkor azt mondanám a gyerekemnek, hogy figyelj, ezt meg kell tegyük, Isten ezt kérte tőlem. El kell költözzünk valahova. Tudom, hogy most a barátaiddal nem fogsz találkozni, másik iskolába kerülsz, de hidd el, hogy Isten jó. Hogy mondjak nektek 2 élettörténetet. Az egyik a Richard Wurmbrand bácsi, ő egy Romániában élő zsidó származású, de utána újjászületett testvérünk, evangélikus lelkész volt, aki kommunista diktatúra alatt hát nagyon sokáig volt börtönben, majdnem belehalt a kínzásokba, és ő írja ezt a Megkínozva Krisztusért című könyvébe, hogy sokszor úgy zsarolták a lelkészeket, vagy az ilyen papokat is akár, hogy behozták a családjukat, a gyereküket, és akkor a szemük előtt elkezdték verni, ütni, minden is. Leír egy ilyet, hogy volt egy lelkész, nem árulta el, hogy kik járnak a gyülekezetében, nem akart senkit beköpni, senkit nem akart megbántani, és elkezdték ütni, verni, így ezek a szekuritátésok, mint nálunk az ávó, ezek a kommunisták, elkezdték ütni, verni a gyerekét. És már fél hulla volt a gyerek, vérzett, jajgatott, sírt, minden baja volt, és azt mondta, látszott rajta, hogy ez a férfi majdnem megőrül abban a pillanatban. És akkor azt mondta, kiszólt, hogy ő kész mindent elmondani, kész Krisztust is megtagadni, csak hagyják abba az egészet. És azt mondja, felírja Richard Wurmbrand bácsi ezt, hogy emlékszik, hogy a fiú, oda ment az apja, az 14 év körül volt a fiú, és azt mondta, hogy apa, ne tedd, mert ezért voltam egész életemben büszke rád, hogy milyen hűséges vagy a hitedhez és Istenhez. És végül is az apja nem tette meg, és megölték a fiát a szeme láttára, de nem tette meg. Higgyétek el, hogy ezzel a lépésével az apa nem csak a saját üdvösségét mentette meg, de a fiájét is. Tudod miért? Mert azt mondja az Úr Jézus, ha valaki nem hagyja hátra feleségét, férjét, apját, anyját, gyermekeit, szántóföldjét, bizniszét, mindenét, amilyen van, és nem követ engem, ugye nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, nem lehet az én tanítványom. Nem tudsz úgy megnyerni másokat Krisztusnak, hogyha neked az életedben nem első Krisztus. Érted? Ha annyira szeretem a családomat, hogy nem merek velük konfrontálódni, a békesség kedvéért inkább otthon maradok, a békesség kedvéért inkább nem mondom, nem fognak megmenekülni. Érted? És ott van, és szembesíti ezzel, érted, Jézus, hogy ne hagyd el, hidd el, áldása van, lehet, hogy most fáj. De a kisfiú megmenekült. Miért? Mert azt mondta, hogy ez az Isten, egy élő Isten, ott van édesapám szívébe. És lehet, hogy magában is csak ez az Isten, ezt tudott imádkozni. Érted? Aztán van egy másik, egy ismerősöm, akik mondom, Németországból költöztek haza, és van ez a 4 tinédzser fia, és akkor mondta neki a legidősebb, 16 éves, hát apa, most jó kitoltatok velünk, csak hogy tudjátok, most tönkretettétek az életünket. És akkor azt mondta, az édesapa leült a fiával, beszél, és azt mondta, figyelj fiam, emlékezz vissza, bármikor volt olyan, hogy Isten kitolt volna velünk. Emlékszel erre, vagy erre, vagy erre, és felsorolt 2-3 történetet a családjuk életéből, hogy Isten ott volt velünk, és hogy áldás lett ezen, amikor engedelmeskedtünk, pedig nehéz volt. Te emlékszel rá, mert akkor lehet, hogy 12 éves voltál már. Azt mondja, hogy emlékszem. Akkor tudod, mi gyere, imádkozzunk, és bízzunk Istenbe, hogy akkor ezt is a javunkra fordítja. És képzeld el, ennek a 16 éves fiúnak a szívét megváltoztatta Isten. Mert látta azt, hogy milyen ereje van, milyen áldása van annak, hogyha valaki Istenhez tartozik, hogyha Jézus az első az életébe. Hogy engedelmes. Visszatérünk egy kicsit itt Ábrahámnak a történetéhez. Tehát látjátok, engedelmeskedett Ábrahám is, és Izsák is engedelmeskedett. És nézzétek meg, hogy ez egy áldás lett mind a kettejük életében, hiszen hogyha egy kicsit lapozunk a zsidókhoz írt levélhez, a zsidókhoz írt levél 11-es fejezete így fog erről beszámolni nekünk, 11-es fejezet 17-es, 18-as és 19-es verse. Hit által, az Istenbe vetett bizalomból ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéretet kapta, akinek megmondatott, hogy Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is föltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává, a feltámadás előképévé lett. Tudod? Gondolj bele ebbe a történetbe. Fölviszed a gyerekedet, vagy fölvisz az apád téged. Érted? És ott van az a pont, hogy azt mondod, hogy most csalódok az apámba, vagy nem csalódok az apámba. Most megölöm a gyerekemet, vagy nem ölöm meg a gyerekemet. Kit szeretek jobban, az Istent, vagy a gyerekemet? És Ábrahám döntött, hogy Istent, és érted, és engedelmes lett volna, és akkor Isten azt mondja, megint megszólítja, hogy Ábrahám, ne tedd, Ábrahám, látom, hogy milyen hívő vagy, látom a szívedet, Ábrahám, megmentetted a szívedet, a házasságodat, a gyerekedet, az unokáidat, sőt az egész világot, mert a te gyermekedtől fog származni az, aki az egész nemzeteket, mindenféle nemzet, mindenféle népet megment majd, a Messiás. Ábrahám, ez igen. Ábrahám, nézd föl, emeld föl a fejedet, ne szomorkodj, nézd, látod ott a bozódba, ott van fönnakadva, menjél. Gondoskodott Isten, értetek, áldozatra való állatról. Elfejtettem ezt közben itt lépegetni, tehát ugye itt van Izsáknak a feláldozása, amikor az angyal szól hozzá is megint, és azt mondja, ne tedd, gondolj bele, miért várt eddig Isten? Lehet, hogy ekkor jutott el Ábrahám a teljes odaszánásig, a teljes engedelmeség. Izsák itt mindenről lemondott, csak Isten volt neki, és csak Istenhez tudott imádkozni. Értitek? És aztán ebből lett az az áldás, hogy visszakapta a fiát. Olyan, mint hogyha kétszer született volna Izsák. Olyan, mint akit Isten a halálból hozott vissza. Ezért azt mondta Ábrahám, hogy ha Isten innen vissza tudja hozni, akkor neki Istennek az se gond, hogy a halálból visszahozzon valakit. És innestől kezdve hitt a feltámadásba. És továbbadta ezt, és így kialakult egy kép, hogy igen, Isten visszahoz magához. Érted? Fantasztikus ez az egész kép, nem? Hogy Isten milyen hatalmas, milyen kegyelmes, mennyire szeret bennünket. Micsoda áldás lett ez mind a kettőjük számára. Isten gondoskodott áldozati állatról. Isten megoldotta a problémát. Ugye, mit mondta Ábrahám? Ezt a helyet Móriának fog hívni. Azt jelenti, Isten gondoskodik. Izsák és Ábrahám megtapasztalta. Isten mindig hűséges hozzánk, amit ígért, megtartja. Isten mindig gondoskodik rólunk. Isten mindig szeret bennünket. Soha nem hagy el. megtapasztalták ezt is. És megtapasztalták, nincs reménytelen helyzet, mert Isten az élet és a feltámadás. Ezt megtapasztalták mind a ketten. És hadd beszéljek nektek most egy nagyon kicsit egy másik apáról, aki azt mondják sok, hogy ugyanerre a hegyre vitte el a fiát. Ugyan, ott volt ez a három nap, ugye, ami történt Jézus életébe is. Azt mondja itt a Biblia, hogy Isten gondoskodik, ma úgy hívják ezt, hogy Isten hegyén a gondoskodás, a Golgotán a gondoskodás, mondhatnám így is. Gondoltok bele, hogy ott van Isten, egy másik apa, egy másik fiú, aki ugyanígy szereti a fiát, mert neki is csak egy szülött fia van, és nincs még egy, érted? És nem olyan, hogy jó gyerekem van, meghalt egy, nem baj, majd a hét vigasztal, szomorkodom miatta, de csak itt maradt hét, van miért élnem. Egyetlen egy van. Ráadásul őt annyira szeretem, annyira engedelmes. Mindenben engedelmes Jézus, és mindenben tökéletes. A legjobban szeretem. A legjobb apa-fiú kapcsolat, ami létezik. Mindent meg tudunk beszélni. Mindent meg lehet oldani. Jókat nevetünk. Sok kalandon, küzdelmen vagyunk túl együtt. Micsoda fantasztikus kapcsolat, nem? Értitek? És akkor gondoljatok bele, hogy ott Isten azt mondja, hogy gyerekek, el kell vigyem a fiamat, és föl kell áldozzam a fiamat. És mi történik? Ugyanaz történik Jézussal, mint Izsákkal. Isten megfogja, ahogy Ábrahám megfogta, és rárakta a fát. Isten rárakja a fát. Engedik, hogy rátegyék a keresztfát Jézusra. Érted? És megy föl a hegyre Jézus. A kereszttel. Tudod? És megyünk föl, és akkor milyen reménységünk van? Mi fog itt történni? Csak nem engedi meg Isten. Csak nem gyönyörködik az áldozatban Isten. Csak nem kell egy ilyen jó embernek belehalnia. Csak nem kell szeretetből ezt megtörténjen. Hát ez nem történhet meg. Isten azt mondja Jézusnak, menjél fiam. Ábrahám megépítette az oltárt, föltette a fát, föltette rá a fiát. Érted? És akkor Isten azt mondta, hogy ne tedd Ábrahám, ott a bárány! Amikor Isten, érted, fölállítják a keresztet, megfeszítik Jézust, és akkor Jézus imádkozik. Bocsáss meg nekik, Uram, még megvan a kapcsolat az atyával, és egyszer csak van az a pillanat, amikor Isten viszont elfordul, most ezt így jelképesen mondom, becsukja a szemét, fogja a kést, és akkor Jézus fölkiált, hogy atyám, miért hagytál el engem? Hol van ez a kapcsolat? Hol van ez a szeretet? Hol van ez a bizalom? Uram, nem félek, nem voltam még ilyen helyzetben, nem tudom, mi történhetett akkor Jézusba, mert rászakadt az összes bűn, és a bűnnek az összes átka, a félelem, az egyedüllét, a magány, érted? Az összes gyötrelem, minden ott volt Jézuson. Olyan bűnné lett értünk, érted? Isten akkor úgy tudott ránézni Jézus, hogy majdnem hány ingere volt Jézustól, mert úgy látta Jézust, mint egy lopós, hazudós, semmire való ember, mint egy szexuális bűnözőt, érted? Így látta Jézust, az összes bűn rajta volt, az összes betegség rajta volt. Azt mondja Ézsaiás, hogy ő látott egy proféciát, azt mondja, olyan sok betegség volt rajta, olyan fájdalmas volt a kinézete, a fájdalmak férfia, hogy eltakartuk arcunkat. Ó, Uram, még ezt a proféciát sem merem végignézni, annyira gyötrelmes volt a kinézete. A fájdalmak férfia volt a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat, pedig a mi vétkeinket viselt, a mi betegségeinkért kapott ugye sebeket. Hogy általa gyógyuljunk meg, hogy általa szabaduljunk meg. És gondolj bele, volt ott egy másik bárány? Volt ott valaki más, aki meghalt volna Jézus helyett? Azt mondta Isten, hogy na látjátok gyerekek? Nem, Jézusnak ott meg kellett halnia. Azért, hogy Jézus engedelmessége által az áldásokat, mindazt az áldást, amit ő kapott, mindazt az áldást, ami neki járt, ami ott volt közte és az Isten között levő kapcsolatból, azt nekünk adhassa. Az életet, a reménységet, a békességet, a szeretetet, az erőt az újrakezdéshez. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, odaadta az áldozatra, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, örök élete legyen. Egy baj van ebben a Biblia verssel. Hogy annyiszor mondjuk, hogy már olyan semmilyen. Igen, mert annyiszor hallottuk, hogy már lepereg. Jó, tudom, befejezem én is, tudom fejből. Pedig ez egy nagyon komoly vers, főleg amit most mondtam. Úgy szerette Isten a világot. Gondolj bele, amikor te is fölteszed magadnak a kérdést, meg néha én is, még hívőként is, hogy Uram, most szeretsz? Uram, miért van ez? Miért történik ez? Nem lehetne könnyebben? akkor Isten ezt mondja, hogy szeretlek, úgy szerette Isten a világot. Szeret. Nem hiszed el? Ő mondja. Ki is akarja mutatni? Úgy szerette, hogy adta. Megajándékozott vele. Nem tudtál volna kiharcolni ilyet. Nem tudtál volna megtenni. Ajándékba odaadta neked. Úgy szerette Isten világot, hogy egy szülött fiát adta. Eddig a mondatig ez mindenkire érvényes. Mindenkire adta. Viszont innestől kezdve már megváltozik, és lesz A meg B. Egyes meg kettes csoport. Bal oldal, meg jobb oldal, vagy mit tudom én, fekete és fehér. Innestől kezdve ketté válik a történet. Mert mindenkiért adta Jézus, de így fejezi be, hogy aki ezt értékeli, aki bízik benne, aki hisz benne. Innestől kezdve már csak azokkal folytatódik ez a vers, ez az igevers, akik hisznek benne. Miért? Hogy el ne vesszenek. Tudod, nem tudjuk, merre megyünk, mi lesz velünk, hogy ne veszél el. Tudjad mindig, hogy biztonságban vagy, hova tartasz. Örök életed legyen. Nem a halálod után, már most. Gondoljatok ebbe bele, mit ígért Isten? Jézus Krisztus által. Ezt akartam nektek elmondani. Ez a történet, amit Isten elbízott, hogy az engedelmességnek ára van. Az engedelmességet, ha te engedelmes vagy, a családod is fizetni fogja. És lehet, hogy fájni fog neked, hogy azt látom, hogy én eljövök a gyülekezetbe, és otthon fölfordul a rend, és apa meg anya mondjuk miattam veszekszik, mert én eljöttem a gyülekezetbe. Vagy nem érti az egész csendben, miért akarok bemerítkezni. Vagy, ugye, most még azt élem át, hogy miattuk nekem is el kell menni, tök ciki, kiszúrtak velem, tönkre megy a fiatalságom, elmegy mellettem az élet. Tehát Isten nem kiszúrni akar velünk. Higgyétek el, Isten szeret. Úgy szeret, hogy adta. Ha nem hiszed el, hogyha kételkedsz néha, hogy de Isten biztos szeretsz. Nézd föl a keresztre, úgy hittel. Gondold bele, hogy mi történt ott a kereszten. Hogy Jézus meghalt, értem? Miért? Így bűnösért? Az igaz, a nem igazakért? Hogy Istenhez vezessen minket? Miután halálra adatott testben, valóságban? De megelevenítetett szellemben? Mondja Péter. Igen, igen. Ilyen ára van. Tudod, sehogy se fogod tudni előre mozdítani a családodat, hogyha te nem vagy engedelmes. És nem hozol meg lépéseket. Lehet, hogy lesz feszültség. De kérdezem én, ha neked nem fontos Jézus, és nincs az első helyen, miért legyen másnak az? És még egy gondolat van bennem, hogy véletlenül se azt akartam ma ezzel az egész igehirdetéssel üzenni, hogy vannak olyan dolgok, amiket szabad, vagy muszáj megtenni, meg nem szabad, mert Isten letöri a kezedet. Tehát nem a szabályokról akartam beszélni, hanem arról akartam beszélni, hogy miért éri meg, hogy olyan áldása van, hogy olyan öröm van benne, hogy ezért érdemes lemondani róla. Ne azért legyél hívő, mert félsz az Istentől. Az nem igazi engedelmesség. Ne azért legyél hívő, mert valamit akarsz Istentől, na akkor hát, ha megadja, most eljövök, és akkor hát, ha látja, és akkor ne ragadj le pusztán az áldásnál, vagy az ígéretnél, vagy az beteljesedjen. Többre vágyjál, rávágyjál magára Istenre. Érted? Azt szeretném, hogyha a gyerekeimnek is, a gyülekezetünkbe is, az érdeklődőknek, a friss hívőknek Isten megtapasztalásuk lenne. Hogy megtapasztalnák Istent. Izsák fölnőthetett volna úgy, van egy apám, van egy vallásom, körülmetéltek, jó van, 8 naposan én is kiszúrok a fiammal, én is levágom neki, és akkor majd akárhányszor pisil tudja, hogy mi hova tartozunk és kik vagyunk. Ugye, mondhatta volna ezt is, nem? De gondolj bele, amikor ezt átélte fiatalon, félgyerek fejjel, hogy mi történt ott, hogy Isten hogy avatkozott közbe, hogy nem kellett nekem meghalni, hanem van megváltóm. Hanem van valaki, aki helyettem ott volt, ő volt az a bárány, aki föl volt ott akadva. Ez a bárány halt meg, értem, az Isten báránya halt meg, értem. Úgy megváltoztatta Izsák életét, hogy egész életében hitt Istenbe. Átment a nehézségeken, nem érdekelt, hogy bolondnak tartották, érted? Őnek is lett egy gyönyörű felesége, és nem lett egy gyerekük. És nem adta fel, azt mondta, uram, te mást ígértél. Akkor én nem adom föl, még ha küzdelmes is. És Isten megjelentékozta ikrekkel, érted? Tehát ezt mondom nektek, legyenek átéléseitek. Tudjátok, hogy kicsoda ez az Isten. Hogy szeret benneteket. Merjetek imádkozni. Merjetek kérni Istentől a dolgokat. Mutassa meg önmagát. Istenem, ha valóban vagy, segíts nekem, megismerlek téged. És lehet, hogy ezért le fogsz menni mélyre. Az az igazság, hogy vannak ilyen makacs emberek, főleg fiúk ilyenek, meg a férfiak, hogy el kell jussanak addig a pontig, hogy mindent el kell veszítsenek néha. A legaljára kell kerüljenek, hogy akkor merjék azt mondani Istennek, hogy itt van az egész életem, Istenem. De lehet, hogy ez kell történjen. Lehet. De még akkor is az Isten szeret téged, még ebben is megmutatja. De hát, ha nem kéne. Hát, ha most befogadod a szót, Istennek a szavát, Istennek a kijelentését. Érted? Csak kijelentés által megérted ezeket a dolgokat. Tehát gondoljatok bele, összegezve tehát az egészet, hogy az engedelmesség által meg lehet tapasztalni Isten, hogy igazodok Istenhez, egyre jobban megtapasztalom az ő munkáját az életembe és körülöttem. Olyan dolgokat fogok átélni, amit eddig csak meséltek, vagy könyvekből olvastam, de most valósággal lesz az életemben. Aztán ott van a hit példa előttem. Bátorító, amikor másokat látok, de leginkább Jézust, a hitnek a legfőbb példaképét, példáját. De te mit tett? Ez olyan bátorító, hogy azt mondom, hogy igen, én is megteszem. És aztán pedig, ugye látjátok, hogy ott van még az ígéret és a kijelentés, amit kapunk Istentől. Kaptunk ígéretet, vagy Isten, itt van a kijelentés. Néha csak annyi kell valakinek, hogy olvassa a Bibliát, vagy hallgassa, és szíven találja Istennek egy rövidke kis mondata. Mert tudod, mert ez az igazság. Amikor én azt mondom, hogy Isten szeret, ez csak két szó, de a világ mindenség benne van ebbe a két szóba. Isten szeret téged. Isten ezért nem fog elengedni. Isten ezért meg fogja mutatni neki, hogy ő Isten. Isten ezért úgy fog téged meglátogatni, hogyha fáj is, megértsd. Mert nem akarja azt, hogy elveszél. Ha kell, férfihoz illő módon. Lehet, hogy bottal, verésekkel, mondja a Biblia. Érted? Nem nőjesen, lányosan, csak úgy kicsit a lelkedre beszél. De lehet, hogy azt fogja tenni. Ha szófogadó vagy, ez elég. Ha befogadod Isten szavát, lehet, hogy annyira megérint. És azt mondom, hogy ha ez igaz, én meg akarom ismerni ezt az Istent. Szeretnék lépésről lépésre. Én is engedelmeskedni Istennek, hát ha eljutok az Isten helyére. Hát ha én is tudom mondani majd az egész családommal, az Úr gondoskodik. Ma úgy mondjuk, hogy az Úr hegyén a gondviselés. Bárhányszor fölnézek a hit szerzője és beteljesítőre, Jézusra, azt látom, hogy meghalt helyettem a kereszten, de föltámadt és most is él. Olyan jó ebbe kapaszkodni, amit ő tett értem. Hagy bátorítsalak benneteket erre, hogyha most dobbant egyet a szívetek erre, hogy akkor most menjünk Isten elé, és imádkozzunk. És hogyha Isten kér tőled most engedelmességből, lehet, hogy nem olyan nagyot, hogy most áldozz fel valamit, menj és szakíts vele, váljatok szét, ne barátkozz vele, csak egy egyszerű dolgot, hogy fordulj el ettől, és vegyél komolyan engem, mondja Isten, akkor tedd meg most. Mert ezek, tudod, ezek olyan kegyelmi pillanatok, amikor Isten jelte megérinti a szívedet, és most könnyebb engedelmeskedni, mint hogyha hazamész és egyedül leszel. Lehet, hogy még neked még kell egy kicsi, és lehet, hogy majd pont otthon egyedül jutsz erre a pontra. De amikor tudod azt a pontot, hogy Isten ott van, vagy egyszer addig a pontig, hogy már más nem segített, csak Isten. Ezt a pontot ne felejtsd el, ezen a holt ponton ne menjél túl. Hagyj kérlek benneteket, imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, és hagyj bátorítsam azt is, aki még nem ismeri esetleg Jézus Krisztust. Én hoztam ide egy imádságot. Nem ez az imádság tesz hívővé, hanem hogyha szívedből megszólítod Jézust. De hogyha kell ebbe egy kis segítség, szeretnék ebbe segíteni. Jó, imádkozzunk. Most legyen egy két perc arra, hogy mindenki magába imádkozzon, utána pedig együtt is fogunk. Isten megszólította Ábrahámot, Ábrahám pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, te egyetlenedet, akit szeret, Izsákot, és áldozd fel ott égő áldozatul. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk, és akiben benne van az imádság, nyugodtan nézhet is akár ezt kivetítve, de akár mondhatja velem együtt, mondatról mondatra, ezt a kész ezt megtenni. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. de hiszem, hogy meghaltál bűneimért a kereszten. És feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerez a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtted a szívem ajtaját. Kérlek, jöjj az életembe. Bocsásd meg minden bűnömet, és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek. És szabadulásomért, örök életemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, tölts be szent lelkeddel, és mostantól kezdve vezesd és urald az életemet. Amen. Úr Jézus, megszólítottál mindannyiunkat, úgy, mint Ábrahámot. Imádkozom azokért, akik most, akiknek a szívében ez egy olyan szólítás volt, hogy most életükben először válaszoltak rá. Uram, köszönöm, hogy te is válaszolsz rá, fiad által, Jézus által, hogy van bűnbocsánat, van örök élet, van szabadság. Uram, a te kegyelmedből hagyd tapasztalják meg, milyen az újjászületés. Köszönöm Istenem, hogy akik itt vagyunk, többen már minket is megszólítottál, és újra szólítasz. Uram, segíts engedelmességbe járni, és szeretnénk olyan áldásokat átélni, amilyeneket még eddig soha. Olyan dicsőségesen látni téged, amilyennek még soha. Uram, szeretnénk örvendezően, reménytelen itt élni a földön, bármi is jöjjön. És boldogan várni az örökké valóságot, a mennyt, az örökké, ott azt a békességet, azt a reménységet, azt a teljességet, ami ott van nálad, Jézus. Így adj nekünk ehhez kegyelmet, erőt, szeretetet a te nevedben. Amen. Amen.